Tehát ugye most a mai, meg a következő órán a hidrogeológia lesz az anyag, tehát ugye a hidrogeológia az ugye azt mindenki már tudja, a hidrót, meg a geót, meg ezeket, tehát ugye a felszín alatti vizeknek a tudománya, és ugye itt az egyetemen tehát lehet olyan hallgató, aki erről szinte alig hall valamit, miközben kint mondjuk, aki a vizes mérnököknek egy nagy része, azzal foglalkozik a legtöbbet. Például ugye miért? Azért, mert ugye fogunk tanulni majd mondjuk vízépítés, vízgazdálkodásból mindenféle művekről, amelyeket a vízfolyásokon építünk be, de ugye azt is tudni kell, hogy iszonyú mennyiségű kút van az országban. Ennek egy része illegális, egy része legálisan működik, de azokat is valakinek meg kell tervezni, valakinek üzemeltetnie kell, ugye a vízkivétel, vízellátásnak a nagy része az a felszín alatti vizekből történik. Tehát egy nagyon nagy területe az életünknek a hidrogeológia, ehhez képest viszonylag kevesen foglalkoznak vele. Hogy rögtön egy olyan példával kezdem, mert az lesz itt nagyon fontos, hogy a középiskolában, ezt lehet, hogy már az első órán emlegettem, tehát középiskolában, meg általános iskolában mindenki tanult sokféle dolgot a felszín alatti vizekről, ha nem is így csoportosították, és én azt szeretném, hogy ezt mindenki felejtse el, és azt jegyezze meg, amit én mondok. Ezt tudom, hogy egy kicsit ilyen erőszakos dolognak tűnik, de ugye azt kell látni, hogy azok, akik ténylegesen foglalkoznak a hidrogeológiával, azok mind úgy gondolják majd, amit én mondok, illetve én úgy gondolom, hogy ők ezt annak idején tanították, és az összes többi az pedig valóban rossz irányba viszi a gondolkodásunkat. És azért egy ilyen példával kezdem, hogy lássuk azt, hogy ez nem teljesen egy öncélú vagy egy felesleges dolog egy mérnök számára, hanem nagyon is fontos. Ugye az egyik ilyen nagy feladat volt, meg nagy munka évekkel ezelőtt, ugye azt talán már sokaknak emlékezetes, hogy én ugye a mérnökgeológia, építőanyagok és mérnökgeológia tanszéken dolgoztam, ugye sok mindenkit tanít a Török Ákos tanár úr, meg a Görög Péter is biztos sokakat, és velük dolgoztunk együtt nagyon sok munkán. Az egyik ilyen nagyon nagy munka volt, az a Rácfürdőnek a fejlesztése, ami részint a fürdőről szólt, részint pedig arról, hogy annak a környékét hogyan lehetne ugye olyanná tenni, hogy a turizmus meg mindenféle másod fejlődjön. És ennek egy nagy eleme volt az, hogy ugye, ha elképzeljük mondjuk, hogy így folyik a Duna, és akkor valahol ugye itt van egy nagy kupac, ez itt a Gellért-hegy. Ide írom, hogy Gellért-hegy. És ugye a Rácfürdő, az valahol itt van a lábánál. Itt helyezkedik el. És ugye itt jönünk át az Erzsébet hídon a Dunán, és itt megy fölfelé ugye a Hegyalja út nevezetű út. Most ez persze egy eltorzított meg béna lábra, de nem is ez az érdekes. Hanem az az érdekes, hogy itt a Rácfürdő mellett van egy ilyen füves terület, újabb kockát rajzolok, és ezen a füves területen szerettek volna építeni egy mélygarást, ugye ez a leggyakoribb ilyen fejlődés a fejlesztéseknek, hogy építsünk egy mélygarást azért, hogy az rengeteg turista, aki ugye jön Budapestre, nagyon sokan azért jönnek, hogy fürdőzzenek, franciák, angolok, stb., tehát rengeteg híres fürdőnk van, hogy ő nekik legyen parkolási lehetőség. És ezért, hogy ugye itt építik, újjáépítették a Rácfürdőt, ugye teljesen műemléképület, ezért meg kellett hagyni a homlokzatait, tehát nagyon szigorú szabályok szerint építették, és mellé pedig építettek ebbe az irányba egy ötcsillagos szállodát. Az egészen hatalmas jogi viták vannak, és a mai napig nem üzemel ez az egész létesítmény rendesen. De az a lényeg, hogy itt ennek a mélygarázsnak a szakvéleményezése volt a dolgunk. Ugye mit lehetett tenni? Itt létesült 6 darab fúrás ezen a területen, 6 darab fúrás, és meg kellett nézni, hogy ezekben ugye milyen kőzetek helyezkednek el, hogy meg lehessen építeni a mélygarást, illetve hogy milyen víz található benne. Na most ugye itt az nagyon izgalmas dolog, hogy a szakma az ugye úgy működik, hogy mindenféle cégeket megbíznak, hogy írjanak ilyen szakvéleményt, vagy tervezzenek, és ugye ezek sok pénzért, sok mindenre hajlandóak szoktak lenni. Ez az egyik verzió. A másik verzió meg az, hogy nem annyira értenek hozzá, hanem valamennyit tudnak róla, és akkor írnak valami jó kis szakvéleményt. Itt a következő dolog történt, hogy kaptunk olyan szakvéleményeket, tehát előzetes szakvéleményeket, amiben leírták, hogy itt, ezen a területen, a felszín alatt, ilyen és ilyen mélységben talajvíz található. És ugye itt kezdődik a kávária, hogy akkor mi az, hogy talajvíz, meg melyik vizet hogy hívjuk. Tehát annyi történt, hogy fogtuk, kimentünk ezekhez a fúrásokhoz, és leeresztünk beléjük vízhőmérőket, megnéztük a hőmérsékletüket, és ezek a vizek, amiket itt észleltünk, mindegyik ilyen 30 és 40 fok közötti hőmérsékletű volt. És akkor ugye el kell azon gondolkodni, hogy hát akkor ez nem helytálló, hogy talajvíznek hívjuk. Ugye a 30 fok fölötti vizeket, azokat hévizeknek hívják, tehát akkor ugye ez már valami más, és akkor a hévízen belül is van több csoport. Ugye régen 40 fok fölött hívták melegvíznek, és 30 és 40 fok között meg langyos víznek hívták ezeket a vizeket, de az a lényeges, nagyon fontos tehát, hogy itt ezeken a pontokon mi hévizet találtunk. Egy. A kettő, aki tudja a geológiát, az tudja, hogy ez a Gellérthez, ez ugye egy dolomit kőzet, és azt is tudjuk, hogy a dolomitban, ugye, meg a mészkőben milyen víz van, hogy hívják? Karsztvíz, ugye? Tehát a karbonátos kőzetekben, cacó 3-nak tanuljuk ugye geológiából, azok meg karsztvizek, tehát melegvíz is, meg karsztvíz is. Aztán ugye meg lehet azt figyelni, hogy ezen a területen mit csinál a Duna, hát áramlik, vagy folyik erre felé, és hol alacsonyabb, hol magasabb, hol alacsonyabb a vízállása, tehát mit tud csinálni? Folyamatosan befolyásolja ezen a területen a felszín alatti vizeknek a járását, tehát kinyomódik, benyomódik az szerint, hogy éppen árad-e vagy apad. Tehát azt látjuk, hogy itt van egy terület, csomóféle dolog történik, és a vizeket mi tanultuk csoportosítani, és nem elég ez most nekünk. Tehát nem azért csoportosítjuk, mert hogy le van írva a nagy tudományban, hogy ezt hogy kell csoportosítani, hanem azért, hogy tudjuk kezelni. Mert hogy ugye miről van szó? Arról van szó, hogy nekünk, mint mérnök, megbízott embereknek ugye kell ide építenünk egy mélygarást, és nagyon-nagyon nem mindegy az, hogy ténylegesen csak egy sima talajvíz van-e ott, vagy mondjuk hévíz. Mert a hévíz van, mi van? Egész máshogyan kell szigetelnünk, tehát védenünk kell a művet, amit építünk, egyfelől, másfelől meg mit nem szabad csinálni, ugye környezetvédelem, nem szabad elszennyeznünk azt a területet. Tehát ugye nem lehet egy feláramló melegvízbe, hévízbe belerakni egy mélygarást, mert azzal azt az egész térséget el fogjuk szennyezni. Tehát nagyon fontos, hogy tudjuk pontosan ezeket a kategóriákat, és azért mutatom ezt a példát, hogy lássuk azt, hogy ez egy nagyon bonyolult dolog, tehát össze-vissza keverednek ezek a kategóriák, tehát hogy előfordulhat egy ilyen területen, hogy egyszerre jelen van talajvíz, ami tulajdonképpen a Dunának köszönhető, hévíz, ami karsztvíz is közben, ugye? És akkor még egy csomó minden ez befolyásolja, például ugye az ördögárok, ami ugye itt folyik valahogy, pont ebbe a korábban itt hagyott vonalon látható, hogy itt ömlik be a Dunában az Erzsébet hídnak a budai hídfőjénél, és abban ugye szennyvizet is vezettek sokszor, és az a szennyvíz ugye simán kiáramolhat, és az is befolyásolhatja itt ezen a kis területen a felszínatti vizeknek a járását. Tehát ezt látjuk, hogy akkor ez így egy jó összetett példa, rengeteg ilyet lehetne még mondani, és hogy ezért kell nagyon pontosan tudnunk, hogy hogyan csoportosítjuk a felszín alatti vizeket. Na most a másik nagyon fontos, hogy a hidrogeológia, hogy benne van a szóban, tehát hogy nagyon fontos, hogy nem csak a vízen gondolkodjunk, hanem azon is, ami azt tárolja, vagy ami azt vezeti, jelesül a kőzeteken. Tehát ha csoportosítjuk a felszín alatti vizeket, akkor mindig gondoljunk arra, hogy ez valamiben mozog. Ha valamiben mozog, az milyen? És ugye ezért jó, hogy már geológiából előre haladott a fél év, mert hogy mindenkinek úgy nagyjából van valami elképzelése, hogy milyen típusú kőzetek vannak, és akkor azokban mit csinálhat a víz. Szóval akkor nézzük is, hogy melyik kőzettípusból van a legtöbb Magyarországon. Tehát a nagy csoportok vannak, ugye a magmás, az üledékes, meg az átalakult. Melyikből van a legtöbb? Üledékes, nagyon jó. Ugye az üledékesből van a legtöbb. Az üledékesnek milyen nagy alcsoportjai vannak? Milyen? Törmelékes, nagyon jó, törmelékes, üledékes, meg? Az előbbit emlegettem. Tessék, vegyi üledékes, ugye azok a karbonátos, a mészkő, meg a dolomit. Tehát ezek nagyon fontosak, jó. Ezekből van legtöbb, akkor ezek után ugye vannak a magmás kőzetek, meg vannak az átalakultak, hogy az átalakultak Magyarországon szinte teljesen elhanyagolhatóak, tehát az összes többibe kell megnéznünk, hogy mit csinál a víz. Nagyon jó, itt mondták többen, hogy az üledékesből van a legtöbb, abból pedig a legtöbb ugye a törmelékes üledékesből. A törmelékes üledékesnél pedig az szerint, hogy mennyire tud benne áramolni a víz, hogyan különböztetjük meg őket. Tessék? Igen, nagyon jó, csak hogy hívjuk őket, tehát hogy mik vannak a szemcseméret szerint? Igen, de a becs, ami a konglomerátum, az milyen? Tehát van ilyen, hogy laza, meg az összeálló, és az most minket az összeálló annyira nem érdekel, hanem a lazák érdekelnek, mert abból van sok. Így van, nagyon jó. Tehát a kavics és a kőzettörmelék. Igen. Homok, az agyag, meg van még egy. Iszap, így van. És akkor azt szeretném már csak hallani, mert ugye ez a geológia, ez nagyon jó. És ugye a szakma azt, hogy homok meg kavics, azt hívja valahogy, meg az iszapot, meg az agyagot hívja valahogy. Az inkább majd geotechnikában, lehet, hogy ez így nem jött még el, ez majd geotechnikából elő fog jönni. Ugye azt úgy hívják, hogy kötött talajok, ugye az agyag meg az iszap, az kötött talajoknak hívják, és a homokot meg a kavicsot meg porózusnak hívják. Ezt szerintem azért elhangozhatod, de azért írom. Tehát itt írjuk ezt föl, hogy vannak a kötött talajok meg a porózus. Ez nagyon fontos, mert ugye ez egy másik szempont lesz, amiről lehet, hogy már megint egy másik órán már beszéltem, hogy ezekben egész más lesz ugye az áramlásnak a nagyságrendje. Az áramlásnak a nagyságrendjét azt ugye a szivárgási tényezővel jelöljük. Ezt méter per szekundumban szokták megadni, tehát szivárgási tényező. Ugye ezt is talán emlegettem már, hogy régen ezt áteresztő képességű együtthatónak is mondták, és hogyha valaki vizsgán szivárgási tényezőt mondott, akkor kirúgták. Ez már szerencsére nincsen így, tehát nyugodtan szabad ezt is mondani. Ez azért van így, mert a nemzetközi irodalom használja ezt a szivárgási tényezőt, meg mindenféle szakkönyv. Viszont az együttható meg a tényező között ezt azért nem árt tudni, hogy az együttható, annak van mértékegysége, már általában a fizikában meg a matematikában, a tényezőnek pedig nincsen, tehát ezért van egy kis hiba ezzel, de mindegy, ezt mindenki érzi meg, hogy szivárgási tényező. És ugye az a nagy különbség a kettő között, hogy óriási a vízáteresztő képessége ennek a két kőzet típusnak, tehát mondjuk itt egy általános érték a 10 a mínusz másodikon méter per szekundum, míg mondjuk az agyagoknál, vagy rosszul írtam, bocsánat, itt ide tartoznak tehát a 10 a mínusz hetediken a kötött, tehát ez az agyag, meg az iszap, meg ezek, stb. Tehát a kötött talajoknál, és a porózus, az a homok, kavics, azoknál pedig az általános, az mondjuk ezek ilyen nagyságrendek most, amiket mondok, az a 10 a mínusz másodikon. Tehát azt látjuk, hogy 5-6 nagyság, ugye lehet ez persze 10 a mínusz első is egy kavicsnál, egy nagyszemű kavicsnál, és 10 a mínusz 9-en is lehet egy agyagnál. Tehát azt látjuk, hogy óriási a különbség. És ez a másik nagyon fontos, amit jegyezzünk itt most meg, hogy az agyag, arról azt tanuljuk, hogy vízzáró. Aki szerkezetes lesz, az mindig ezzel fog jönni, hogy vízzáró agyag. Mert hogy ugye kap egy szakvéleményt, amivel le van írva a rétegrend, és mindig azt fogja nézni, hogy ebbe a vízzáró agyagba akarja lemélyíteni a cölöpeit, a hídnak a pillérét, és így tovább, vagy a mélygarázsnak az alját oda akarja bekötni. De ezt nagyon-nagyon jegyezzük meg, mert ebből rengeteg probléma szokott lenni, hogy az nem azt jelenti, hogy ténylegesen vízzáró az az agyag. Tehát az nem azt jelenti, hogy nem megy át rajta a víz, csak azt jelenti, hogy nagyon lassan szivárog át. Tehát ugye ez egy gyorsabban megy, hát ezt érezzük, ez meg lassabban, méghozzá ilyen nagyságrenddel. Tehát az agyagban van víz, csak lassan megy keresztül rajta. Jó, ez nagyon fontos. Tehát azt a szivárgási tényezővel írjuk le, és ezért nagyon másmilyen lesz a kettő. És akkor itt jön egy következő dolog, amit a középiskolai vagy az általános iskolai földrajzban tanultunk, és erre akarom az egészet kivezetni, hogy ezt mindenki nagyon jegyezze meg, hogy azt tanultuk, hogy két vízzáró réteg közötti vizet hívunk rétegvíznek. Ugye ez volt, tehát hogy két vízzáró réteg között, és ez nagyon sok könyvben így van leírva, még itt az egyetemen is lesz olyan tanár, meg tankönyv, ami ezt így írja. És ezt akarom mondani, hogy ez nem így van. Ugye a vízzáró réteget, ezt az anyagot, ezt sokszor ilyen saffozottal szokták jelölni, és akkor mondjuk alatta itt egy másik réteg, mondjuk egy jó kis ilyen kavics réteg, és alatta pedig, ugye megint van mondjuk egy agyagréteg. És akkor azt tanultuk, hogy ami itt van, mondjuk itt van egy vízszintünk, mondjuk így benne, akkor ezt mi rétegvíznek hívjuk, mert két vízzáró réteg között van. És akkor azért rossz ez a dolog, ugye? Tehát rögtön két dolgot tudunk mondani. Az egyik az, hogy mondjuk az Alföldön bármilyen mélyre lefúrunk, nagyon sokára fogunk látni vízzáró réteget. Tehát ott ilyen folyamatosan ugye kavics van, meg homokos kavics, meg ilyesmik. Megyünk lefelé, nagyon-nagyon mélyben lesz csak vízzáró réteg, és mégis nagyon jól tudjuk, hogy az egész magyar medencének, az Alföldnek a nagy területén rétegvizek találhatók. Tehát ha rétegvizek találhatók, akkor semmi köze nincsen ehhez, igaz? Tehát látjuk, hogy itt valami ellentmondás van. A másik pedig, hogy mi van akkor, hogyha rögtön a felszínen nagy mélységben agyag lesz, például ugye itt a Lánymányosi területen, ahol épült a műegyetem, itt agyag van nagyon nagy mélységig, és a felszínhez egész közel lesz víz. Akkor most azt minek hívjuk? Ugye, tehát itt látjuk ezt, hogy ez a vízzáró réteggel való operálás, ez nem igaz, nem jó. Tehát az a lényeg, hogy az a különbség, hogy azt mondhatjuk, hogy van nyomás alatti talajvíz, meg szabad tükrű talajvíz. Ha agyagban van, pontosan miatt a nagy K tényező miatt, akkor nyomás alattinak hívjuk. Ezt egyébként hidraulikából majd fogjuk is így tanulni, csak mégis lesz egy kis ilyen ellentmondás. És ha pedig mondjuk egy homokos rétegben van a talajvíz, felszintől 1-2 méter mélységben, akkor pedig szabad tükrű talajvíznek hívjuk, ugye, mert akkor az ki tud például párologni a felszín alól. Tehát ez nagyon fontos, hogy ezt így lássuk, és akkor azt is láthatjuk, hogy akkor ez nem jó ez a csoportosítás, hogy vízzáró, meg nem vízzáró, mert ez egy ilyen bizonytalan dolog. Most ezt még hosszan lehetne tovább fejtegetni, hogy mondjuk ha nézünk egy hosszú földtani szelvényt, akkor egy csomó helyen ez változni fog, ugye? Tehát, hogy lehet, bejön egy agyagréteg, aztán lesz egy homokréteg, aztán bármilyen más, márga, bármi, mészkő, akármicsoda, tehát ez így változó, és nem ilyen párhuzamosok vannak a felszín alatt természetesen, meg ahogy a geológia térképszerkesztésben szerkesztjük ugye a tortánkat, ugye a piskóta, csokikrém dob a tetején, ugye nem így szokott lenni a valóság, hanem össze-vissza változik, hullámoznak a rétegek, egy eltűnik, egy belép helyette, és így tovább. Tehát, hogy ez rossz, ez a csoportosítás ebből a szempontból, és valami más kell keresni. És akkor itt jön a lényeg, tehát amiért ezt az egészet mondtam, hogy egyrészt, amit ki fogok majd részletesen vetíteni, lesznek majd így a kőzetek, és azt szerint fogjuk csoportosítani, hogy milyen vizek vannak. És a másik nagyon fontos szempont, ugye a vizeknek van egy csomó tulajdonsága, az egyik legegyszerűbben mérhető és meghatározható, az itt is emlegetett, a hőmérséklet. Tehát azt tudjuk csinálni, hogy a hőmérsékletüket vizsgáljuk, és azt szerint mondunk valamit. Na most a hőmérsékletüknél viszont mi történik, hogyan változik? Ezt kell tudni, hogy a felszín alatt hogyan változik egy általános helyzetben. Tehát az történik, ahogy az ének is mondja, hogy télen nagyon hideg van, nyáron nagyon meleg van. Tehát az történik, hogy most itt elképzeljük, hogy ez itt egy hőmérsékleti skála. Tehát ez egy hőmérsékleti skála, erre felé pedig egy mélységi skála van, tehát megyünk lefelé a mélybe, akkor az történik, hogy télen, amikor mondjuk mínusz 10 fok van, akkor ugye a talajnak a felső 80 cm-re meg tud fagyni. Azt hívják fagyhatárnak, azért az alá kell mindig alapozni, az meg tud fagyni, tehát ott ugye 0 fok körüli hőmérséklet tud előállni, és onnantól megy valameddig a hőmérséklet. Tehát mondjuk most egy ilyet rajzolok, hogy itt van mondjuk a 0 fok, és innentől egy mélység felé, egy adott pont felé tart a hőmérséklete a víznek. Nyáron mondjuk 40 fok van, lefúrnánk itt az egyetemkertbe, mondjuk 2 méter mélyen lenne talajvízünk, az pedig lehet, hogy 28 fokos lesz mondjuk, ezek csak ilyen példák, mindegy, az pedig innentől ugyanúgy tartani fog egy értékhez. Tehát tartani fog egy hőmérséklethez. És ez egy nagyon érdekes dolog, ez a hőmérséklet, ahova ez tart, ez körülbelül, most mindegy, ezt nem kell nyilván pontosan tudni, 10,5 vagy 11 fok, ez nem más, mint a magyarországi évi átlagos középhőmérséklet. Tehát ez a hőmérséklet, a magyarországi évi átlagos középhőmérséklet, és van egy mélység, ahol pont ennyi a felszín alatt a hőmérséklet. Tehát látjuk, hogy így megyünk lefelé, és ez a mélység pedig, ez megint egy átlagos szám, Magyarországon körülbelül 17 és 20 méter között található. Tehát azt lehet látni, magyarul mit látunk? Azt látjuk, hogy idáig, eddig a bizonyos neutrális zónáig, vagy semleges zónáig, ideírom, hogy ezt úgy hívják, hogy neutrális zóna, tehát idáig, a neutrális zónáig mi történik a hőmérséklettel? Az történik, hogy a felszíni viszonyok hatnak rá. Tehát azok a hőmérsékletek hatnak még egészen oda a mélységig, ami a felszínen van, látjuk itt a tél, meg nyár, meg a hőmérséklet. És alatta pedig, ez alatt, a neutrális zóna alatt meg mi történik? Mi fog ráhatni a hőmérsékletére? Ez nincs meg? Meg ez is volt geológiából. Már nem víz szempontjában, hanem volt egy fogalom, amit tanultunk. Kis GG. Azaz, nagyon jó. Te ötös vagy geológiából? Nem? De jó. Tehát geotermikus grádiens, kis GG-vel jelöltük. Vagy jelöltétek az előadáson. Geotermikus grádiens, tehát az, hogy azt mondta meg, valami olyasmi ugye többféleképpen el lehet mondani, hogy hány métereket kell menni lefelé, hogy egy fokot nőjön a hőmérséklet, igaz? Vagy hány fokonként hány méter történik. Tehát az a lényeg, hogy megyünk lefelé, és ott egyre melegebb lesz, mert a Föld belső hője fogja befolyásolni innentől. Tehát innentől mi történik? Innentől már, ha folytatnánk ezt az ábrát, akkor csak emelkedne a hőmérséklet. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy Magyarországon mi van? Szárazföldi földkéreg van, de nagyon vékony, sokkal keskenyebb, mint egy csomó helyen máshogy. Ez a medence jellegből adódik. És ezért, miután vékony a földkéreg, ezért lesz az, hogy megyünk lefelé, és egyre melegebb lesz. És ez azt eredményezi, hogy Magyarország ugye nagyon gazdag a hévízkincsben, tehát egy hatalmas nagy területen van hévízünk, viszont például nem annyira érdemes mondjuk érceket bányászni, mert olyan technológiával kéne készíteni a folyamatokat, hogy nem érné meg, mert ugye nagyon meleg lesz, ahogy megyünk lefelé. Tehát ez a geotermikus grádiens írja le azt, hogy hány méterenként emelkedik egy fokot a hőmérséklet, és ez nálunk ugye egy nagy szám, tehát gyorsan emelkedik, és innentől tehát akkor melegebb vizek lesznek, és akkor itt jön a hidrogeológia, hogy azt mondjuk, hogy a neutrális zóna fölött van talajvíz, és a neutrális zóna alatt pedig rétegvíz. Aztán az egy másik kérdés, hogy azt mikortól hívjuk még hévíznek is, tehát hogy meleg az a víz, ugye az most nem tudjuk éppen ebben a pontban, az lehet sok is, meg kevés. Ugye ezt a geotermikus grádiens számolásánál le tudjuk írni, ugye ahol azt néztük meg, hogy ha lefúrunk valamilyen mélységben, megnézzük, hogy ott mennyi a hőmérséklet, meg a neutrális zónában mennyi a hőmérséklet, és kivonjuk a mélységét, a fúrásunk alsó mélységét a neutrális zóna mélységéből, és akkor abból mondtuk meg, hogy mennyi a geotermikus grádiens. Tehát most egyelőre nekünk mindegy, csak az fontos megjegyezni, tehát, hogy a klasszikus hidrogeológia így csoportosítja a porózus kőzetekben és a kötött talajokban lévő vizeket, hogy a neutrális zóna fölött talajvíznek hívjuk, a neutrális zóna alatt pedig rétegvíznek. Jó? És ugye ezt úgy tudjuk még egyszer, hogy a felszíni viszonyok hatnak rá a neutrális zóna fölött, és a neutrális zóna alatt pedig hatnak rá esetleg, de késleltetetten, tehát sokkal később lesz hatása annak, mondjuk, hogyha nagy csapadék hullik, vagy ha nagyon meleg van, és így tovább. Jó, tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezt mindenki jegyezze meg. Aki a vizsgán elkezdenek, főleg szóbelizni jön, és elkezdenek kell mondani, hogy két vízzáró réteg közötti víz a rétegvíz, az azonnal hazazavarom. Ugye föl van az az építő, vagy micsoda az a holnap, amiből sokan ugye tanulni szoktak, azon ez több helyen szerepel, én többször már leírtottam onnan, de mindig újra fölkerül. Tehát ezt mindenki, aki legalább itt van, az legalább fogja tudni, hogy ezt nem szabad mondani, mert az életveszélyes. Jó. Na most, akkor láttuk azt, hogy van ilyen, hogy talajvíz, még egyszer ezekben a törmelékes, üledékes kőzetekben található. Láttuk azt, hogy van rétegvíz, az is abban található. Akkor megyünk ugye egy kicsit a kőzetekkel tovább. Láttuk azt, hogy vannak a vegyi üledékes kőzetek, a dolomit meg a mészkő, abban ugye karsztvíznek hívjuk. Tehát akár ha az egy méter a felszín alatt van nekünk karsztos kőzetünk, tehát mészkövünk, akkor abban egy méter mélyen karsztvíz lesz és nem talajvíz. Ez megint nagyon fontos, ez sokan nem... Tehát ha elmegyünk az aktelki karsztvidékre, ott akárhol lefúrunk, ott minden víz karsztvíz lesz és nem talajvíz lesz. Jó, tehát ez a másik. És aztán mehetünk még egyet tovább, az összes magmás kőzetben és az összes átalakult kőzetben ugye már más a helyzet, mert mit, hol tud menni bennük a víz? Magában a kőzetben tud lenni víz? Nem tud lenni, hanem... Tessék? Tehát a repedéseiben tud lenni víz, tehát ugye a repedések tagolják a kőzeteket, ugye, tehát vannak ilyen nagy repedés hálózatok, és azokban tud csak áramlani a víz, ugye ezeket a vizeket pedig úgy hívjuk, hogy hasadékvizek. Tehát akárhol vagyunk, ugye, tehát hogyha már gránit van alattunk, vagy mondjuk valamilyen pala, kvarcit pala, vagy pedig riolit, vagy andezit, tehát bármilyen másik kőzet, amiből persze geológiából azzal küzd mindenki, de a valóságban a mérnöknek az nagyon kevés dolga van, mert ott nem nagyon szoktunk ugye semmit se építeni azokban a részeken, ahol ezek a kőzetek úgy rendesen megjelennek. Azokban akárhol van a víz, hasadékvíznek hívjuk, jó? Tehát ezt nem szabad megint csak ott azt elkezdeni, hogy talajvíz, meg ilyesmi. Én láttam ilyen szakvéleményt, ugye a bátapáti hulladék lerakó az egyik legnagyobb beruházás volt ugye az elmúlt években Magyarországon, ugye ahol a paksi atomerőműnek a másodlagos hulladékait szállítják, és ugye ott építettek két hatalmas nagy tárót, és azoknak az építésekor nagyon fontos megoldandó probléma volt a vízbetörés. És azok a vízbetörések, amik ott beáramlottak, azok kivétel nélkül hasadékvizek voltak. Tehát nem a kőzetben, a gránitban, hát mindenki látott ugye kőzetfelismerésen, vagy az andezitben, magában abban a darabban nincsen hely annak, hogy víz legyen, tehát nem porózus. Míg mondjuk a riolit tufában abban lehet, tehát ugye a tufákban lehet a magmások közül egyedül, ami föl tud venni vizet, az összes többi, vagy csak a repedésein lehet víz, tehát ezeket mind hasadékvíznek hívjuk. Oké, akkor megyünk tovább, tehát most tisztáztuk talajvíz, rétegvíz, karsztvíz, hasadékvíz. Tisztáztuk azt, hogy a hévíz micsoda, tehát a hévíz, az meleg víz, az lehet karsztvíz is, meg rétegvíz is, az a lényeg, hogy 30 fok fölötti a hőmérséklete. Tehát ez a következő nagyon, ezeket majd mind le fogom vetíteni, csak amíg nem jön a pendrive, addig kénytelen vagyok ezt így mesélni, és aztán a következő két nagy csoport van még, ugye az ásványvizek és a gyógyvizek. Kinek van arról valami elképzelés, hogy mi az az ásványvíz? Szokott lenni így a hallgatók előtt ilyen palack ilyenkor. Ott van egy kólás palack, az nem jó most nekünk annyira. Az víz? Az víz, vagy valami szörpike? Mit? Víz? És mi van ráírva? Márkája, igen, aztán? Tessék? Mondja, nyúljunk bátran, nem mond. Igen, olvasd el, hogy mi van ráírva. Csak víz van benne? Hogyhogy? Jó, hogy azt történt. Na jó, de előtte volt benne valamilyen víz, nem? Na, de azt olvasd el, hogy mi van ráírva. Nem hallom. Szénsavas üdítő ital, nagyon jó. Na ez az. Azt mondja, hogy összetétel. Azt mondta eddig, hogy szénsavas üdítő ital, csak víz van beletöltve, de előtte volt benne ásványvíz. Fordítom a többieknek. És az van ráírva, hogy szénsavas üdítőital, és most ott tartunk, hogy összetevők. És ezt várnám. Nagyon nehéz látni, az biztos, hogy kicsi betűkkel szokták ráírni. Igen. Naturakva, természetes ásványvíz van benne. És nincsenek valamilyen összetevők? Micsoda? Mangó. Az étkezés is az. Jó. Aromát. Jó, tehát ez egy szarásványvíz. Már bocsánat, hogy ez... Tehát, hogy ez nincs valaki egy rendes ásványvízes palac? Ott a sarokban, ott egy lánynál. Ja, ott nálad is van. Na, mi van ráírva? És már ezt azért se hagyjuk ki most már, hogy... És nincsenek rajta összetevők?
Gyerekek, ott a magnézium,
oxigén, gyerekek, hozzá
is. Bocsánat. Nagyon jó. Segédoktató. Mit? Hidrogénkarbonát, óriási. Az nátrium. Szuper. Nagyon jó. Tehát nátrium, magnézium. Mit mondtál még? Kálcium. Szuper. Neked is ez van? Nagyon jó. Na, tehát azt látjuk, hogy vannak benne valamilyen összetevők. Ezeknek marhára örülünk. Mert hogy az a lényeg az ásványvíznek, két meghatározás van. Az egyik az, hogy azt mondja, hogy az oldott anyagtartalma, tehát oldott anyagtartalma az 500 mg per liter felett található. Tehát majd ez jó, tehát csak ide írom, hogy oldott anyagtartalom 500 mg per litert megharadja, ez az egyik, vagy valamelyik összetevő, amiket itt felsoroltak, nátrium, magnézium, karbonát, akármicsoda, az meghalad egy adott határértéket. Tehát megvannak az értékek, és hogyha valamelyik ilyen összetevő több egy adott határértéknél, akkor ásványvíznek hívjuk. Nagyon fontos az, hogy Magyarország nagyon gazdag az ásványvizekben, tehát nagyon sok van nekünk, és régen a magyar szabvány az nem 500 mg per liter volt, hanem 1000 mg per liter. Tehát egészen meddig volt 1000 mg per liter, amíg nem csatlakoztunk hova? Az Unióhoz, mert az Unióban ott vannak a franciák, meg az olaszok, meg ilyen aranyos népségek, akiknek nagyon szar ásványvízük van, és elfogadtatták, hogy az legyen az ásványvíznek a meghatározása. Tehát még vannak ezek az Evian, meg ilyenek, ugye? Ezeknek sokkal rosszabb ez az értéke. Nekünk meg nagyon jó ilyen ásványvizeink voltak, de lejjebb vitték, tehát például higítják azóta, mert hogy elég az ásványvízhez ez az érték is. Ugye azt is nagyon fontos megjegyezni, hogy most az ásványvizekről beszélünk, hogy két nagy területe van, két nagy felhasználási területe van. Az egyik ugye, hogy isszuk, ugye a palackokba palackozzák, a másik meg a fürdők. Ugye ez egy nagy külön téma, Magyarország fürdői, majd erről is vetitek ki képeket, ha megjön a pendrive-on. Tehát, hogy az egész Széchenyi terv, ugye mind a két időszakban, ugye az Orbán kormány, első Orbán kormány idején arra épült, hogy ezeket a fürdőket felújítsák, és ott az vonzza a legnagyobb turizmust, ugye az osztrákok meg a németek, de nagyon sok emlegettem a franciák, stb. Azért jönnek Magyarországra, mert ez a bizonyos gyógyturizmus vagy fürdőturizmus, ez nagyon jól megy. Jó, és akkor ugye az utolsó, az a gyógyvíz. Az micsoda? Azt ki tudja. Tehát miben különbözik ezektől? Büdös, nagyon jó. Ez igaz, hogy van sok büdös gyógyvíz. Tessék? Hát a kéntartalma is lehet, de nem az a lényeg. Tehát ez egy kicsit ilyen jogi dolog, hogy... Tessék? Nem hallom. Annak nyilvánítják, így van, kinyilvánítja annak. Az állam, nagyon jó, tehát az ANTS, tehát egy bizottság, ugye, megnézik időről időre, nem tudom pontosan mi a szabvány, megnézik az összetételét annak a víznek, és akkor azt mondják, ugye az, amit a patikában lehet kapni, ugye kérdezze meg orvosát gyógyszerészét, hogy gyógyhatású készítmény. Tehát nem gyógyszer, hanem gyógyhatású készítmény, ami azt jelenti, hogy teljesen változó, mondjuk itt van egy nagy darab gyerek, mondjuk ott leghátul ül kabátba egy srác, az jól berúg, mondjuk, és utána hasmenése van, akkor neki lehet, hogyha 4 litert megiszik abból a gyógyvízből, akkor se marad abba a hasmenése. Én meg ilyen kis vékony belű gyerek, lehet, hogy iszom be egy 1,5 litert, és egy hétig nem tudok kakilni utána. Tehát ugye ez teljesen attól függ, hogy kinek milyen hatással van rá, tehát hogy abszolút egyéni különbség. De biztos, hogy vannak benne olyan anyagok, amelyek megállíthatják mondjuk a hasmenést, vagy éppen azt, hogy megindítják, ugye valakinek, idős embereknek rendszeresen kell. Ugye nagyon sok helyen, vidéken lehet látni, hogy mennek a zsigulival, és akkor ilyen 20 literes kannákba viszik valahonnan a vizet, mert hogy a nagymamának az a jó, nem tudom, ha bedúzzal a lába, vagy és így tovább. Tehát ezek a gyógyvizek, most a hülyéskedésen túl, hogy ezt az állam, valóban az állam bevizsgáltatja, és ráírják a plecsnit, vagy ráteszik, hogy igen, ez gyógyhatású készítmény, és ez jót tehet erre, arra, amarra. És ugyanúgy, ahogy a gyógyvize, ahogy az ásványvizeknél láttuk, hogy isszuk is és fürdünk is benne, a gyógyvizek is ugyanolyanok, hogy egy csomó helyen fürdünk benne, és az tesz jót, vagy éppen nagyon rosszat. Ugye rengetegszer lehet látni ilyet például, hogy vannak ezek a melegvizek, amik gyógyvizek, és ki van írva például, hogy kismama vagy terhes asszony nem mehet bele, mert nagyon veszélyes a csecsemőre. Vagy pedig szívbeteg nem mehet bele, ugye? De közben pedig valaki másnak, akinek mondjuk derékbaja van, már gerincsérve, vagy nem tudom micsoda, annak meg kifejezetten ajánlják, hogy menjen be abba a vízbe, és abba tornázzon. Jó? Tehát ezek a különbségek ezek között, ez mind ugye szerepel majd a vizsgán ilyen tételek között, tehát ezeket majd el fogom mesélni. Még a ábrákkal, ugye, hogy hol találhatóak Magyarországon ilyen fürdők, aztán, hogy melyiknek milyen összetétele van, és így tovább. Na most, nem tudom, hogy mit csinálhatok a pendrive-ommal ennyi ideig. Akkor elkezdek egy kicsit mesélni arról, hogy van még egy nagyon fontos vízünk, egy speciális víz, amit úgy hívnak, arról is szerintem mindenki hallott, hogy parti szűrésű víz. Ez azért érdekes, mert egy kicsit nyugodtan mondhatja valaki, egy hallgató mondjuk, ha szemfüles, hogy az olyan, mint a talajvíz, és ez igaz is. De egy olyan speciális változat, hogy ezért megkülönböztetjük. Tehát a parti szűrésű víz, ami azért nagyon fontos, mert Magyarországon rengeteg nagy település, így leginkább Budapest, így kapja a vizét. Ugye miről van szó? Arról van szó, hogy mindig is kérdés volt, hogy honnan tápláljuk ugye után magunkat ivóvízzel, meg vízellátással, és majdnem mindig felszíni víztározók voltak, ahonnan eljuttatták a különféle részekre a vizet. Na de, ugye azzal mi a helyzet, azt ugye valahogy tisztítani kell, meg az ott pang, stb., tehát az nem az igazi, és arra jöttek rá, hogy a folyók mentén, meg sokszor tavak mentén is, de jellemzően a nagy folyóink mentén, Duna, Tisza mentén, ugye kialakult a folyó árterében egy kavics réteg. Ugye ezt sokan sódernek is szokták mondani, és ebben a kavics rétegben a folyó felől áramlik a víz. Ugye itt van egy folyómeder, az szerint, hogy magas a vízállás, vagy alacsony a vízállás, ellentétes folyamatok indulhatnak meg, hogyha magas a vízállás, akkor elindul erre felé, ugye kiáramlik a talaj felé a víz, ha pedig alacsony, akkor innen áramlik bele szinte a folyóba, de az a lényeg, hogy kialakul egy valamilyen széles és vastag kavics réteg ezen a részen. Ugye Budapesten is, a pesti oldalon, ugye egész nagy mélységben és egész messzire, 60 több kilométer távolságban is, ugye ez a kavics réteg található, az Ős-Duna, hogy folyt, ugye változott, ugye mindig odébb tette a medrét, és ez egy nagyon széles kavics réteg van. Most Budapesttől északra, ugye ott található a Szentendrei sziget, ezt úgy hívják, hogy a legnagyobb vízbázisa Budapestnek, tehát gyakorlatilag az egész vízellátásunknak a 70%-át, és még rengeteg környező település is onnan kapja. A dologban az a legfontosabb, hogy ez a kavics réteg, Ez egyszerűen megszűri a vizet, tehát a Dunában ugye sokszor látunk, hogy van benne minden, ugye kutyagumitól kezdve a nagy teherautók abroncsán át a mindenig, ugye beeresztik, és mégis, mikor átáramlik ezen a kavicson, az megszűri. És egész egyszerűen a szennyező anyagokat kioldja belőle, és valahol itt a parton, ha mi lefúrunk egy kutat, akkor abból már egy valamilyen távolság után tiszta vizet tudunk kitermelni, olyan vizet, hogy nyugodtan oda lehet menni és inni belőle a csap, abból a csapból. Ugye aki majd infrás lesz és jön a Gödi mérőtáborba, ott meg is fogunk nézni a Szentendrei szigeten ilyen csápos kutakat, hogy a csápos kút az arra való, hogy ez a sima csőkút, amikor egyszerűen csak le van mélyítve egy valamilyen átmérőjű csőrendszer, amin persze vannak lukak, ugye ezt perforációnak hívják, és azon beáramlik a víz szűrőzésen keresztül. De vannak olyan kutak is, ugye fölülnézed, vagy ugyanúgy van egy ilyen csőkutunk, egy aknánk, és abból kihajtanak csápokat, tehát mindenféle irányokban, ez nagyon változó, sokszor öt irányban, kihajtanak belőle csápokat, ezek szintén ilyen vascsövek, mielőtt átépítették volna a tanszékünket, kint a folyosón voltak ilyen darabok ott láthatóak, tehát valamilyen mélységben kihajtanak öt irányban csápot, és valamikor kétszer is, tehát még egy mélységben még öt csápot. Ugye ez azt eredményezi, ezek mind-mind ugye így vannak ilyen vágatok ezeken a csöveken, amin be tud áramlani a víz, és itt ezért sokkal több vizet tudunk kitermelni. És az egész Szentendrei szigeten van körülbelül 90 darab ilyen csáposkút, úgy hívják, hogy van rendes csáposkút, meg törpe csáposkút, az kicsit kisebb, és azokba beáramlik a víz, és azt egy egyszerű gravitációs vezetéken összekötve elvezetik a Szentendrei sziget déli részéig, és ott pedig egy alagúton átnyomják Káposztás megyerre, és onnan látják el a városnak az egész, hát a nagyobb részét, mondom 70%-át körülbelül csővezetékeken. Ugye ez egy bonyolult folyamat, mert hogy hát egy csomó helyen nem lenne elég a nyomás, azért mit csinálnak? Éjszakai árammal, ami sokkal olcsóbb, ugye föltermelik a hegyekre, tározókba a vizet, és aztán amikor nappal vagy este ugye nagyobbra van szükségünk, akkor ezek a hegyeken lévő tározók teszik lehetővé, hogy olcsón hozzájuthassunk, és ugye mindig legyen nyomás a csapokban. Ezt majd egy csomó tárgyból nyilván erről lesz szó, csak fontos ezt tudni, és azt is nagyon fontos tudni, hogy rengeteg ilyen katasztrófa elmélet van, hogy hogy lesz vége a világnak, és hogy pusztulunk el, meg hogy mennyire nem lesz víz. Azt kell tudni, hogy Budapesten és környékén, meg Magyarországon rengeteg vízünk van, sokkal több, mint amire szükségünk van, tehát körülbelül a fővárosi vízműveknek a kapacitás az a duplája lenne annak, amit most kell teljesítenie. Tehát azt, most csak nem azt mondom, hogy mindenki locsálja magára nyugodtan a vizet, mert lehet ezen vitatkozni, hogy borotválkozás közben el kell zárni, vagy nem, hogyha valaki hagyományos borotvával. De az a lényeg, hogy az igaziból csak a vízdíjnak árt, vagy a pénztárcánknak, de a környezetnek egyáltalán nem ártunk vele, hogyha sok vizet használunk, mert bőven van. Tehát ezt nem szabad elhinni, hogy nekünk itt végünk lesz, mert ez nem igaz. Jó, tehát ez az úgynevezett parti szűrésű víz, és ez a Duna mentén, ugye az egész Rába, Kisalföld területén is nagyon jellemző, meg a lefelé a Duna mentén végig, illetve a Tisza mentén is rengeteg ilyen terület van, ahol parti szűrésű vizet láthatunk. Elvileg megjött a pendrive-om, nem jött meg? Még tudtam volna beszélni, de már kezdtem elfáradni, tehát... Mit? Igen, időm jó, egy. Le is hozom. Mi volt? Miért nem volt meg? Ez az én pendrive-om?
Nem, ez
a másik.
Szobában? Szobában az ott.
És tettél rá valami disznóságot?
Rátettem mindent.
De nem
a disznóságot is, igen.
A mikrofon az nem szól, igaz? A mikrofon az nem szól egy ideje, ugye? Mindegy. Nem baj, nincs, tudok fordítani. Na, tehát akkor, amikről mostanáig beszéltem, az most itt egy csomó minden meg fog ismétlődni, de azokon majd gyorsabban átmegyünk, tehát ami... Ja, igen, tehát itt vannak olyan világok, részek a világon persze, ahol van vízhiány, de ezek nem mi vagyunk. Tehát, ami fontos, hogy a föld vízkészletét mindenféle vízmérlegekbe leszokták írni, ezek nem teljesen pontosak, tehát ez nem egy mérnöki számítás, hanem ezek ilyen becslések, és az arra megy ez ki, hogyha most nézi valaki, hogy látjuk, hogy mennyi van összesen, megyünk lefelé, és akkor azt látjuk, amire ki akarom hozni a dolgot, hogy az összes víz, az ez a lényeg, hogy a föld vízkészletének csupán a 0,08 század százaléka, ami a felszín alatti víz, és mégiscsak például az egész Magyarországon felszín alatti vízből 95%-ban vagy 98%-ban oldjuk meg a vízellátást. Tehát azt kell ebből érzékelnünk, hogy a föld vizeihez képest a felszín alatti víz nagyon kevés, ugyanakkor nekünk arra van a legnagyobb szükségünk. Azt használjuk leginkább arra, hogy fönntartsuk egyáltalán az életet a Földön. Tehát azért érdemes ezt megjegyezni, tehát a talajvíz, rétegvíz, karsztvíz összesen 10-6-on köbkilométer. És akkor itt van ez az ábra, ezt kell nagyon tudni, ezt biztos, hogy fogjuk kérdezni majd, tehát írásbeli vizsgán és szóbeli vizsgán. Erről beszéltem itt a... Itt most szemcsésnek van írva, bocsánat, amit az előbb porózusnak írtam, az ugyanazt jelenti. És itt van még egy hiba, hogy a mészkő rövidővel van, sajnos ezt mindig így fejtem. Tehát az a lényeg, hogy a kavics, homok, a szemcsés, a kötött, az agyag, iszap. Ezek a... Ja, már jó. Ezek a laza üledékek. Köszönöm. Tehát ezek a laza üledékek, és... Már az ilyen kakis vicceimet már elmondtam. Na, és akkor az a lényeg, hogy látjuk azt, hogy itt van az, hogy a közvetlen kapcsolat van a felszínnel, tehát az ugyanaz az ábra, amit arról beszéltem, hogy a hőmérséklet a neutrális zónáig a felszíni hatásokat követi, és ott akkor késleltetett hatások vannak, az pedig a rétegvíz, és ugye mindenki képzelje ide gondolatba, lelki személy elé, ugye az a 17-20 méter, egy átlagos érték, ezt a neutrális zónát. Tehát ez a talajvíz, ez a rétegvíz. És akkor itt a lényeg, hogy az összeálló szilárd összes többi kőzet, ugye jellemzően a mérnököknek, ha alapozunk, hidat építünk, kutat építünk, stb., ezekkel van dolga Magyarországon, de mondjuk egy osztrák mérnöknek már rengeteg dolga van karsztal is, vagy másmilyen kőzetekkel, de aki itt szeretne élni, azért inkább ezzel lesz dolga, és akkor ez a nagyon fontos, hogy a mészkő, dolomit, tehát a karbonátos, vegyi üledékes kőzeteknek akárhol van a víz a felszín alatt, az karsztvíz, és a homokkőnek, magmás és átalakult kőzeteknek pedig hasadékvíz. Azon belül látjuk ezt, itt van egy ilyen megkülönböztetés, hogy nyílt és fedett, erről majd a karsztoknál külön fogok beszélni, az a lényege, hogy a nyílt, amikor a felszínen van az a kőzet, tehát például a mészkő, mondjuk tömött mészkő, a felszínen van, akkor az nyílt karszt. Hogyha a tömött mészkőre, vagy a durva mészkőre rátelepül egy másik kőzet, például mondjuk agyag, mondjuk 40 méter vastag agyag települ rá, akkor az fedett. És az nagyon fontos lesz például a környezetvédelem szempontjából, hogyha valaki elereszt egy szennyeződést egy nyílt karszton, az pillanatok alatt ugye belejut a vizekbe, és mindent elszennyez, hogyha pedig egy fedett karszton engedünk el valamit, akkor ugye az a agyagban nem tud gyorsan szivárogni, meg ki is ülepszik, tehát már nem fenyegeti annyira a vízbázisunkat. Tehát ezért fontos az, hogy nyílt meg fedett, a sekély meg a mély az meg egy másik ilyen karszta jelző, ez nem fontos. Tehát a nyílt meg a fedettet jelezzük meg, hogy a vertikálisan, vagyis függőlegesen, hogy megyünk lefelé, ennek van egy nagy szerepe. Itt van az a ábrácskám, itt most 0 fokkal, tehát látjuk azt, hogy itt ugye föl van dolgozva egy csomó hónapra itt a hőmérséklet, a felszín alatt, tehát hogy ez a két határoló görbe ide lejön a neutrális zónába, itt 15 méter van írva, ez mondom még egyszer egy átlagos szám, átlagosan Magyarországon 17 és 20 méter. És itt van a geotermikus grádiens, ugye itt látjuk azt, hogy Magyarország területén ugye ennek az értéke hogyan változik, és ahogy mondtam, a vékony kéregnek a következtében lesz meleg hamar, ahogy megyünk lefelé, és itt látjuk azt, hogy számoljuk ki, ezt még nem fogjuk kérdezni majd, ezt majd geológiából a Török Ákos fogja kérdezni szerintem a vizsgán. Na, és akkor egy kicsit részletesebben nézzük azt, hogy a egyes típusokról mit is tudunk. Tehát nagyon fontos az, hogy itt látjuk, nincs vízzáró, meg ilyesmi, hanem az első víztartó, amikor ugye az bizonyos törmelékes, üledékes ott található, tehát vízvetésben alig alkalmas rétegekben is előfordulhat, és 0-tól 20 méter mélységig. És akkor itt látunk egy nagyon fontosat, hogy 3,5 millió köbméter per nap a mennyisége. Ugye azt kell látni, hogy ez nekünk nem érdekes, mert nem használjuk a talajvizet ivóvízként, ugye ezt látjuk a logikáját, azért nem használjuk, mert nagyon könnyen elszennyeződik, ugye a felszíni hatások közvetlenül hatnak rá, és egy csomó helyen Magyarországon kifejezetten rossz minőségűek a talajvizek, ugye például a Békés megyének egy nagy részén, ugye arzénos és így tovább, tehát nagyon sokféle probléma van vele, tehát ivóvíznek nagyon ritkán használjuk, ugye például öntözni, vagy más ilyen ipari víznek van azért felhasználása, tehát azért mégis fontos tudni, hogy körülbelül ennyi. De ami minket sokkal jobban érdekel mérnököket, az, hogy dolgozunk benne, vagy meg akarjuk magunktól távolítani. Tehát az a feladatunk, hogy ne okozzon károkat az épületeinkben, meg tudjuk oldani az alapozást és így tovább. Tehát itt egy ilyen marha nagy munkagödörnek az alapozását látjuk, és itt az alsó rétegekben ugye látszik, hogy áll a víz. Itt nyilván nem csak azért, mert alulról föltört, hanem azért is, mert csapadék hullott bele ebbe a gödörbe, és itt egy ilyen kaibába úszik a pasi. És ami még nagyon fontos, tehát amit mondtam, az szerint, hogy van-e vízzáró réteg vagy nincs, hogy hívjuk, ha nincsen, akkor nyílt tükrűnek hívjuk a talajvizet, ha pedig van egy vízzáró a tetején, egy agyagréteg mondjuk, akkor nyomás alatti talajvízzel van dolgunk. Ez majd hidraulikából ilyen számpéldáknál elő fog jönni, máshogy kell sok mindent kiszámítani. Na most, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, ezt is nagyon fogom kérdezni, ezt mindenki írja fel, erről az előbb nem beszéltem. Tehát mindenki, aki mondjuk statikus lesz, vagy utas lesz, az majdnem minden szakvéleményben ennyivel fog találkozni. Tehát ennyi lesz a kapcsolata a talajvizekkel, hogy fog kapni a geotechnikustól egy szakvéleményt, és a geotechnikai szakvélemény ezt tartalmazza. Tehát egyszerűen, itt látunk egy fúr, ez egyébként pont a Rácfürdőnél készített fúrásnál egy nagy fúrógép, itt fúrják. A fúrómesterek ugye vízföltani naplót kell, hogy vezessenek, amiben leírják, hogy mit tapasztaltak. Amikor fúrnak, akkor van az úgynevezett megütött talajvízszint, tehát ahol leírják a naplójukba, hogy mit tudom én, a felszíntől 2,60 cm mélyen érzékeltük ugye a talajvizet. Aztán utána van a nyugalmi talajvízszint, az azt jelenti, hogy várni kell valamennyi ideig, majd mindjárt mondom, ez teljesen változó, valamennyi ideig, akkor mondjuk azt, hogy beállt a talajvíz, és azt hívjuk nyugalmi talajvízszintnek. Ugye ez micsoda? Ez egy kicsit bonyolult, mert attól függően változik, megint csak, hogy milyen talajban vagyunk. Egy homokban, ugye, hogyha lefúrunk, megütjük a talajvízszintet, akkor pillanatok alatt, vagy főleg inkább egy kavicsban, pillanatok alatt be fog állni a nyugalmi vízszint, mert oda tud gyorsan áramlani a környező víz. Tehát a nyugalmi talajvízszint az lehet, hogy egy órán vagy két órán belül megállapítható, ezt a fúrósok nagyon jól tudják, és meg is mérik, és akkor beírják, hogy ennyi a nyugalmi, és ha másnap oda mennénk, ha nem történik persze valamilyen más ráhatás, akkor annyi a nyugalmi talajvízszint. Viszont egy agyagnál ugye sokkal lassabban tud beállni, ott lehet, hogy 24 órát vagy 48 órát várni kell, és akkor fogjuk tudni érzékelni a nyugalmi talajvízszintet. Ezt mondom még egyszer, ezt elő van írva, és meg kell állapítani. És akkor jön az, hogy becsült maximális talajvízszint, amire ugye nagyon nagy szüksége van a statikusnak, hogyha, vagy az utasnak, hogyha épít mondjuk egy töltést, bevágás, stb., akkor tudnia kell, a méretezések miatt, hogy hol várható a talajvízszint, az pedig, ugye ez már a varázslás, tehát ez az, amit a geológus, hidrogeológus vagy a geotechnikus mond meg, hogyan? Úgy, hogy most itt van egy munkatér, itt vannak fúrásaink, abból vannak értékeink, de mikor? Egyszer, ugye? Tehát egyszer lesz egy megütöttünk, meg egy nyugalmi talajvízszintünk, mit kell csinálni? Be kell gyűjteni minden adatot, amit csak lehetséges a területről, geológiát, talajvízszintészlelő kutakat a környéken, stb. Azokatnak megnézni az idősorát, hogy hogyan változott, és abból kell kitalálnunk, hogy mennyi lesz a becsült maximális talajvízszint. Ugye ez egy nagyon nehéz dolog, és rengeteg pénz múlik rajta. Miért? Azért, mert Azt szerint kell például a statikusnak tervezni a mélygarázsnál, hogy milyen szigetelést alkalmaz. Kellett terveznie felúszás ellen, vagy elég csak a nedvesség ellen szigetelni, és így tovább. Tehát ez óriási különbségeket okoz. Nagyon meg kell gondolni, hogy mit mondunk, vagy mit tippelünk erre, vagy mit becsülünk arra, hogy mennyi ez. És ugye még azt kell látni, hogy ezt rengeteg dolog befolyásolja. Mert ha egy olyan területről van szó, ami a Duna partján áll, akkor ugye kénytelenek vagyunk elvileg megadni a maximális dunai árvízszintet, tehát sokszor a felszínt, a talajfelszínt kell megadnunk becsült maximális talajvízszintnek, mert simán följöhet odáig a víz, ez valóságos probléma. Ugye Óbudán például, aki ismeri, ott a Szépföldi út, Kolosi tér környékén rengeteg mélygarázsos, ilyen bevásárlóközpontok, mindenféle irodaházak épültek, és ugye ott ezen hatalmas vita volt, hogy megadhatjuk-e mélyebben a talajvízszintet, mint a felszín. Miért volt vita? Azért, mert a parton, tehát az ugye a hévvel, ha valaki elindul Szentendre felé, akkor ugye a Batthyány tér, Margit híd és a harmadik megállónál van egy úgynevezett vízkivételi mű, amit folyamatosan üzemeltet a vízművek, és ezért jóval mélyebben tudja tartani a környéken a talajvízszintet. És akkor például ezen vitatkoznak ilyenkor a mérnökök, hogy most figyelembe vehetjük, hogy ez ott van, vagy nem. Mert ha nem lenne ott, akkor mindig a terepszintet kéne megadni, ha meg ott van, akkor jóval mélyebbet adhatunk meg. Még egyszer mondom, ha ott építenek egy foghelyitelken egy új épületet mélygarázssal, akkor ez óriási költségvonzata van, hogy mit adunk meg. A mértékadó talajvízszint az pedig megint csak egy előírás, az a becsült maximális talajvízszinthez hozzá kell adni fél métert, tehát 0,5 métert, és azt hívjuk mértékadó talajvízszinten. Nyilván, hogyha terepszinten van a becsült, akkor a mértékadó is a terepszinten nem plusz fél méter, de hát a mélyebben akkor ez a mértékadó talajvízszint. Tehát még egyszer, a most itt ülő hallgatóknak gondolom csak egy nagyon kis százalék akar vízmérnök vagy geotechnikus lenni, vagy geológus, az összes többiek azok ezzel fognak találkozni a szakvéleményeknél, amikor mondjuk terveznek bármit, ami építőmérnöki munka. Na most, ugye ezeket mindig nagyon nagy fenntartással kell kezelni, ez egy atlaszból van kivéve, hogy a különféle időszakokra készítenek ilyen országos, meg regionális térképeket, talajvízszint térképeket, és akkor azt lehet mondani, hogy na itt ilyen, itt jóval mélyebben van, itt ugye nyilván a hegységekben pedig, vagy ott ugye nem, itt magasan van, ugye a sötétkék 0 és 1 méter között van a felszín alatt, itt pedig ugye domb és hegyvidék, hát jóval mélyebben lesz ugye talajvíz, ha egyáltalán talajvízhez hívhatjuk, és ugye azt szokták nézni, hogy egy-egy területen, ezek nagyon fontos, ezek a Török Ákosnak a nyilai, mert ezt annak ide együtt csináltuk ezt az ödes, és nagyon szeretné nyilakat rajzolni, úgyhogy még lesznek ilyen nyilak. Tehát lényeg az, hogy ezeken a területeken ugye van, ahol süllyed, van, ahol pedig emelkedik. Ez most megint nem érdekes, ezt nem kell senkinek tudni, mert a régi adatok meg most nem izgalmasak, csak azt kell látni, hogy vannak olyan régiók Magyarországon, ahol nagyon komoly problémát okoz az, hogy folyamatosan termelik ki a rétegvizeket, és ezért egy nagy süllyedés következik be. Ugye például az egész térszín, tehát a felszín is süllyed, ugye ilyen térség Szeged környéke, meg ilyen térség Debrecen környéke. És ez nagyon nagy vitákat, tehát hosszú, most nem akarok belemenni, ha valaki vizes lesz, majd úgyis tanul róla. Ezek nagyon érdekes és tanulságos dolgok. Aztán ugye itt van az az ábra, amit szintén valamennyire felrajzoltam, hogy vízfolyás, kút, és attól függően, hogy a vízfolyásban magasan vagy alacsonyan áll a víz, tartja a kapcsolatot és áramlik. Ugye itt látunk két darab kútnak, ezek a vár oldalában vannak, két talajvízszint észlelő kútnak az idősorát. Nagyon fontos az, hogy úgy tanuljuk dedósan egy kicsit, hogy a talajvízszint észlelő kutaknak a magasság változásait ugye a csapadék idézi elő. Ezt gondoljuk, de ez nem így van, ezt mindenki nagyon jegyezze meg. Ma már alig van Magyarországon olyan talajvízszint észlelő kút, ami csak a csapadék befolyása, egy csomó minden más tényező is közrejátszik, de a legfontosabb az, hogy az olyan kutak, amelyek közel állnak egy vízfolyáshoz, azokat szinte teljes egészében a vízfolyás járása határozza meg. Tehát itt azt látjuk, hogy ez itt össze-vissza ugrál, ez egy olyan kút, ami egészen közel van a Dunaparthoz. Tehát a Dunának a mindenkori vízjárása jelenik meg a talajvízszint észlelő kútba, a csapadékot azt egyáltalán nem fogjuk érzékenyíteni, mert érezhetjük is, hogy most a csapadék, hogy 1-2 mm, 10 mm, stb. Az ugye nagyon késleltető és lassan jelenik meg egy talajvízkútnál. itt pedig egy jóval följebb lévő kút a vároldalba, ez látjuk, hogy jóval kisebb amplitúdóval és össze-vissza megy, csomó minden más hatás következtében. Jó, a rétegvíz, ugye még egyszer a neutrális zóna alatt található, nagyon fontos, és hogy 20 méter mélység alatt körülbelül, tehát itt lefelé található. Ha valakit érdekel a hidrogeológia, akkor van egy nagy könyv, ugyanolyan, mint a Kokovina hidrogeológia érdekel valakit, tehát a Kokovina hidrológiába van egy ilyen könyv, hogy hidrogeológia, Juhász József írta, ő egy miskolci egyetemi professzor, már elég idős, és az ő könyvéből van kivéve az ábra, meg több is, tehát abba, hogyha valakinek mérnök lesz és kell egy szakkönyv, akkor azt érdemes megvenni és a polcon tartani, mert mindent a felszín alatti vizekkel kapcsolatban meg lehet találni. Ugye itt megint csak ez a fontos, hogy tehát ne felejtsük el, hogy a rétegvíz az nem két vízzáró réteg között van, itt látjuk, hogy végig porózus talaj van jelölve, és mégis ezen a részen már rétegvizet láthatunk. Most a rétegvíznek két nagy területe van, vagy két nagy megjelenési formája van, amit itt látunk, hogy az artézi víz, meg a szubartézi víz, ugye a pozitív, meg a negatív, az azt jelenti, itt van egy artézi kút, tehát hogy a nyomás miatt itt tényleg vannak váltakozó rétegek, tehát van vízzáró, meg nem vízzáró réteg itt egymás alatt, itt áramlik benne valahol a víz, és a nyomás különbség miatt föl tud jönni a felszínre. És ilyenből is nagyon sok van Magyarországon, ugye az Alföldön, ezeket hívjuk artézi vizeknek. A szubartézi víz pedig annyiba különbözik, hogy látjuk, hogy egy jóval magasabb dombor, ez itt lenn van a völgyben, vagy a medencében, ez meg fönn van a dombvidéken, hiába a nyomásvonala ugyanolyan magas volna, de nem tud kijönni, mert még le kéne küzdenie ugye valamilyen vastagságot, tehát nem tud a felszínre törni. Ezt hívjuk szubartézi víznek. És akkor azt is látjuk, hogy Magyarország területének kétharmada alatt van ugye rétegvíz, hatalmas mennyiségben áll rendelkezésre. Tehát még egyszer nem azt akartam az előbb sugallni, hogy korlátlanul felhasználhatjuk anélkül, hogy kárt okoznánk a környezetünkbe, de az nem fenyegeti Magyarország lakosságát, hogy ne, hogy szomjan pusztulna, mondjuk, mint hogy egy-egy afrikai országban ez előfordulhat. Na most, nagyon fontos az, hogy ahogy említettem, így az egyetemen, a műegyetemen, ugye a hidrogeológia az nem egy húzó ágazat, nyilvánvalóan, de azt tudni kell, hogy a magyar hidrogeológusok nagyon-nagyon híresek lettek, és nagyon sok van, akinek a módszereit, az egyikről már meséltem is a beszivárgásnál, ugye a Kessler módszer, tehát a módszereit a világon nagyon sok helyen elismerik. Van egy idős kollégánk, úgyhogy hogy Tóth József, ő ugye Kanadába emigrált 56-ban, aztán néha visszatért, néha megint visszament, és lényeg az, hogy ő Kanadában az egyik legnagyobb hidrogeológus lett, egyetemi tanár, és rengeteg munkát is készített, amiknek ugye a legfontosabb ilyen alkalmazás sokszor az ugye a hulladéklerakók, a veszélyes hulladéklerakók, amelyeket a felszín alatt helyeznek el. És ezzel kapcsolatban volt egy csomó munkája, és itt ilyen hatalmas távolságokat, meg területeket kell elképzelni, tehát Magyarországnál nagyobb területeket, ahol meg lehetett azt figyelni, hogy vannak úgynevezett leáramlási területek, és feláramlási területek. Most ez nem feltétlenül kell, hogy így nézzen ki, csak azt kell megjegyezni belőle, hogy ezek sok száz kilométeres léptékben megjelennek, ezek a feláramlási-leáramlási területek. Ugyanúgy, ahogy majd hidraulikából fogjuk tanulni, hogy egész piciben is vannak áramképek. Tehát, hogyha egy egész pici darabot kiveszünk, egy földdarabot, és arra fölírunk egy vízmérleget, ott is lesznek ilyen áramképek. Tehát tulajdonképpen ő azt figyelte meg, hogy ezek nagy léptékben is léteznek, és nagyon fontos, hogy ezt ismerjük azért, mert ha egy veszélyes hulladék lerakót akarunk elhelyezni, akkor nem csak azt kell néznünk nekünk, hogy mennyire vízvezető vagy nem vízvezető talajaink vannak, hanem azt is, hogy egy leáramlási területre tesszük, vagy annak az aljára, vagy egy feláramlásiba. Mert hogy ott ugye az szokott lenni, hogy a bomlási időket nézik, hogyha mondjuk atomhulladékot tesznek el, és ilyen 10 000 években számolják ki, hogy mikor fog az legrosszabb esetben ugye az emberi életre valamilyen hatást kifejteni, tehát belekeveredni mondjuk az ivóvízbe. És ebből a szempontból hatalmas jelentősége, hogy hol helyezzünk el egy ilyen lerakót. Tehát ez fontos, és azóta, hogy ő ezt kidolgozta, Magyarországon is a ELTÉS geológusok ezzel rengeteget foglalkoznak, hogy hogyan változik ez az áramkép. Jó, és akkor most jön a karsztvíz, tehát amikről már egy kicsit volt szó. Ugye, tehát karbonátos kőzetek, mészkő, dolomit, ugye a CaCO3, vagy ugye a dolomitban ugye magnézium van mellette, tehát CaMgCO3, ugye ebben jelenik meg. És ezzel viszont, ami nagyon fontos, és úgy éreznünk kell, hogy a világon egy csomó helyen ez nagyon-nagyon fontos, mert a vízellátás innen történik. Akár ugye tőlünk délre, Görögország, Horvátország, Albánia, tehát egy csomó országban nincs az, hogy parti szűrésű kútrendszerek vannak, mint nekünk a Duna, hanem mi csak ezek az országok csak a karsztvízből tudnak vizet nyerni, ami egy jó minőségű víz. De ami nagyon fontos, itt látjuk azt, hogy úszik benne egy búvár, hogy ennek a léptéke változik rettenetesen. Az mit jelent? Azt jelenti, hogy a karsztos kőzetet, ha elképzelünk mondjuk egy 1 méterszer 1 méterszer 1 méteres tömböt, akkor lássuk azt magunk előtt, hogy ugye az ilyen nagy üregekig az a legnagyobb lépték, tehát ami ugyanolyan viselkedést mutat, mint a felszíni vizek, akár ilyen rendes, tehát úgy hívják, hogy felszín alatt, de rohanó patakok lehetnek a felszín alatt, mondom még egyszer, akár ilyen teremnagyságú üregek is lehetnek ugye a karsztban, és közben pedig ugye a másik véglet az a hajszárrepedések, tehát egy egész milliméteres repedés hálózat megy át a kőzeten, amiben szintén áramlik a víz. Ugye láttuk itt a szivárgási tényezőket, tehát azt látjuk, hogy a felszíni tulajdonságtól az egészen piciig, tehát amilyen az agyag mondjuk, olyan lassan is áramolhat a víz, és ez a két pólus között 6 nagyságrendi a különbség, a repedés hálózatnak a nagyságrendje. Az 6 nagyságrend, tehát iszonyú bonyolult az, hogy egy karsztos területen mit csinál a víz. Ez miért érdekes? Azért, mert a vízellátás, ki akarjuk számolni, hogy mennyi vizet szedhetünk ki, ugye, és kell tudnunk egy csomó mindent közelíteni. Például van egy ilyen közelítés, hogy a mészkő, az ugye körülbelül, ha bejut egy vízrészecske, akkor egy év alatt jut ki valahol, tehát egy év alatt ürül ki. A dolomit, az gyorsabb lesz, vagy lassabb? Hát nem figyel senki szerintem, de az én beszélek. A dolomit az ugye lassabb lesz. Miért? Mert tanultuk geológiában, hogy sokkal-sokkal repedezettebb. Ugye, mert ilyen ridegebb kőzet, ezért sokkal repedezettebb, sokkal több benne a hajszárrepedés, tehát lassabban fog benne áramlani a víz. Ahogy a mészkőre azt mondjuk, hogy évente cserélődik, a dolomitra azt mondjuk, hogy 2 évente cserélődik. Ez ilyen elméleti számítás, csak azért mondom még egyszer, hogyha valaki jön azzal, hogy ő kutat szeretne telepíteni, vízművet egy dolomitos területen, akkor ezeket mind figyelembe kell venni, ezzel mind számolni kell. Jó, itt van az, hogy a karsztoknak ugye ez a Kopecskó tanárnő biztos tanította, én tök hadilábon állok ezekkel a betűkkel, tehát azt tudom, hogy CaCO3. Lényeg az, hogy ugye ez hogy oldódik ki, ugye úgy egy korrodációs folyamatnak is hívják, akkor kialakulnak az üregek, barlangok, és akkor itt van a két nagy terület, a nyílt meg a fedett karszt, amit emlegettem, tehát azt kell nagyon tudni, aztán ezeket a többit nem érdekes a mi szempontunkból, de ez nagyon fontos. Miért? Azért fontos, még egyszer, mert hogyha mondjuk a rózsadombon a gazdagok beeresztik a szennyvízüket a földbe, amit szoktak is csinálni a drágák, akkor ugye mi történik? Semmi, mert az agyagrétegben egyszerűen eloldódik, vagy megszűnik a szennyeződés. Viszont, hogy az aktelki karton eresztené el valaki ugyanezt, akkor megsértené a vízbázist. Ugye, tehát nagyon fontos ez a különbség. Ez megint a Juhász József könyvéből, tehát itt látjuk ugye ezt a sraffozottat hívják fedett karsznak, tehát amikor van egy vízzáró réteg a tetején, és az összes többi ezek a fedetlen karsztok. Vagy a nyílt és fedett. Aztán mondom, van egy csomó csoportosítás, de ezt nem kell tudni, ezt nem fogjuk kérdezni. Ugye itt egy ilyen tipikus karsztos terület, neki ez egy ilyen tömbszelvénye, ugye van egy csomó szakszó, hogy dolina például, az egy víznyelőt jelent, ugye, mert van kisebb, nagyobb víznyelő, vannak a cseppkövek, mindenki hallott róla, és így tovább. Tehát ezek most az mi számunkra nem annyira fontosak, de ez egy külön nagy terület, ez a karszthidrológia, amivel rengetegen foglalkoznak a világon. Ugye itt egy ilyen dolina, tehát ugye ebbe szokott ugye nagyon sokszor megállni a hó, és aztán ugye folyamatosan olvad, és bejut a rendszerbe. Itt egy magyarországi víznyelő, itt van török tanár úr, itt van Görög Peti, itt vagyok én, és akkor itt mellettünk ez a bácsi, ő a Mauha László, Mauczha, úgy van írva, ő volt a másik hatalmas nagy karsztudós Magyarországon, ugye ő meg más családok a Vitukinak voltak a kutatói, és ott éltek az aktelki karsztvidéken, és rengeteg kutatást végeztek, olyan adatokra, meg olyan összefüggésekre jöttek rá, amiket csak Amerikával lehet összevetni. Tehát teljesen pénztelenül, nehéz helyzetben fantasztikus eredményeket értek el. Ezt lehet, hogy már meséltem, ugye például azt arra jöttek rá, hogy nézték a forrásokat, és a forrásoknak észrevették, hogy a vízhozama lökésszerűen változik bizonyos periódus időnként, tehát 6 vagy 12 óránként. És akkor mit csináltak? Azt csinálták, hogy fogták a kőzeteket a barlangokba, és beletettek olyan mérőműszereket, amivel tudták azt nézni, hogy mennyire szűkül és tágul a járat. Tehát mennyire mozog egymáshoz képest két kőzettömb. És ugye arra jöttek rá, hogy ez ugyanúgy mozog, ahogy az árapály jelenség, tehát úgy hívják, hogy lunaszonáris hatás, tehát tök ugyanaz megtörténik a karsztban, mint ami a tengerrel. Tehát, hogy megárad, meg leapad, ugyanúgy a karsztos területen a kőzet, a szűkül, tágul, és annak következtében a víz föl lemozog, és a források lökésszerűen lépnek ki. Tehát ezek nagyon fontos kutatások voltak, ugye a Vituki, az a Vízügyi Tudományos Kutatóintézet, most számolták föl, ugye az összes vizes tudománynak volt a fellegvára, és volt egy hidrogeológiai osztály, akik ugye ezeket a kutatásokat végezték. Ugye itt van egy csomó barlang, ugye ezek például ugye nagyon sokszor egészen teljesen el vannak öntve, csak úszva lehet bennük menni, ugye cseppkövek, tehát ilyeneket mindenki látott már. Ugye itt mesélnek mindenféle, piroska és a farkas, meg stb. De azért nagyon szépek, érdemes megnézni ezeket. Na és most jönnek megint Török Ákos nyilai, tehát most figyeljen mindenki. Nem jönnek, de miért nem jönnek? Na azaz. Tehát ugye ez megint csak egy közös előadás volt. És ez azért nagyon fontos, mert hogy aki figyelt geológia órán, szerintem ezt levetítette, és milyen kőzetek ezek, ugye? Tehát ezek a tömött mészkő hegységeink, ugye? Tehát a Villány, Mecsek, Bakony, Vértes, Gerecse, Budai hegység egy része, Bükk és az aktelki karsztvidék, ugye ezek mind tömött mészkő hegységek, amelyek karsztvidékek is természetesen, és ezeken a területeken a vízellátás karsztvízből történik. Tehát ugye rögtön, hogyha kérdezzük vizsgán, ezt tudni kell ezeket a hegységeket, meg azt is, hogy ez nem elhanyagolható, mert a Mecseknek például a vízellátásában nagyon nagy szerepe van a Tettye forrásnak. Ugye a Bakony környékén például Veszprém, Bükk környékén Miskolc, tehát hatalmas nagy városaink kapnak karsztvizet, és van úgy megoldva a vízellátásuk. Ugye Esztergom például ugye ott népszavazás döntött arról, hogy milyen vizet igyanak, és mit állítsanak be a vízellátásba. Tehát ezek nagyon fontosak, ez nem marginális vagy elhanyagolható kérdés. Ezek ugye ilyen szép példák, a világon rengeteg ilyen karsztos terület van, és akkor van egy csomó formája, meg kifejlődése, ezzel nyilván mérnökként kevés dolgunk van. Ugye ez még egy érdekes kép itt, ugye ez egy beszakadás, tehát megint geológiából jön majd elő, ugye, hogy milyen felszínmozgások vannak, a csúszás, omlás, stb. Azt kell megjegyezni, hogy a karsztos területek tudnak beszakadni. Most az, hogy egy amerikai példa, ez ne vezessen senkit félre, Magyarországon is rengeteg ilyen történik, ugye az összes karsztos területünkön föl lehet sorolni, ugye Pécs környékén, Veszprémben, Budapesten több helyen, ugye akár a Várban, akár a Budafokon, rengetegszer történnek ilyen beszakadások, ezek nagyon komoly problémát, és mérnökök is kénytelenek ebbe részt venni, hogy megerősítsék ezeket az üregeket. Jó, köszönöm szépen a figyelmet!